Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Csat Magdolna közgazdásszal Patkó Éva beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Dr. Csat Magdolna közgazdászt. Csat Magdolnát a rádióhallgatók valószínűleg ismerik, nem ismeretlen a hallgatók előtt, hiszen nap mint nap nyilatkozik a sajtóba, viszont ő magáról keveset tudunk, úgyhogy most arra kérlek, hogy beszélj egy kicsit magadról.
Az a nehezebb egy közgazdásznak, hogy saját magáról beszéljen. Hát nagyon röviden annyit tudnék elmondani, hogy a nagyapai ágon erdélyi a család, erdélyi származású, édesanyám alföldi, és párom meg sváb származású.
Jó vegyes.
Jó vegyes, így van, igen. És van egy leányom, és három unokám. Három unoka a világ csodája. Hát az ahogy az lenni szokott, igen. Ugye? Két kislány, meg egy kisfiú. A kisfiú a külön csoda, aki harmadiknak született. Nagyon imádom őket, és nagyon jó velük lenni. Mindig feltöltek, ez is jelente, együtt vagyok a picurkákkal.
Szüleid, egy kicsit a gyermekkorodról, tanuló évekről is beszélj.
Hát nem volt egy gazdag a család, de a tudásnak becsülete volt, úgyhogy a édesanyámtól más sem hallottam, csak azt, hogy tanulni kell, és hát nagyon nem kellett mondani, mert egyébként én imádtam olvasni, tanulni, egyáltalán ismeretet gyűjteni, minden nagyon érdekelt, és azt hiszem, hogy ez a mai napig így van, hogy nem tudok megállni, tehát a legfrissebb tankönyv, szakkönyv, ha megjelenik, az biztos engem érdekel, és megpróbálom megszerezni, és megpróbálom elolvasni. Néha csodálkozom is, amikor fiatalabb kollégáim azt mondják, hogy hát most már olyan jól tudunk mindent, már nem igazából kell nekünk tovább tanulni, és akkor azt mondom, ne viccelj, hát olyan nincs, hát egy biztos, hogy nem tudhatunk mindent, tehát állandóan az emberek nyitott szemmel kell járni, és nyitott aggyal, és különösen szeretek olyan dolgokat is elolvasni, ami nem feltétlenül az én értékrendem, mert szeretek összehasonlítani dolgokat, tehát szeretek nyitott lenni a különböző nézetekre, tehát nem zárkozom be, hogy csak amiben én hiszek, csak azt a nézetrendszert fogadom el, és csak azokat a könyveket veszem, amely könyvek azok közelnek az én szakmai értékrendemhez, mert az egy kicsit beszűkülés jelentene. Azt hiszem, ez nagyon fontos. Ez egy gond ma Magyarországon, hogy szekértáborok vannak, hogy egyik nem hajlandó a másikat meghallgatni, és azt hiszem az a ritkább, hogyha valaki azt mondja, na türelmes vagyok, és érdekel, hogy mit mondasz akkor is, hogyha valószínűleg nem fog veled egyetérteni.
A hit, a vallás milyen szerepet játszott az életedben, a családod életében?
Értékrendet jelentett, én azt gondolom fontos.
Hívő család volt-a?
Igen, és hát mondjuk az édesapám az meghalt a második világháborúban, úgyhogy őt nem is ismertem, édesanyám igen, ő egyébként Apácáknál végzett, és nagyon sokat mesélt nekem arról, Orsolyáknál végzett annak idején Sopronban. Nagyon-nagyon sokat mesélt arról, hogy ő mit tanult ott, és milyen értékrendet kapott, és azért azt továbbadta a családban. És én azt gondolom, ami leginkább az én számomra ebből megmaradt, vagy fontos az, hogy az embernek egy értékrendje van, hogy könnyen tud eligazodni a világban, akkor is, hogyha úgy látja, hogy a világ az esetleg rossz irányba megy, de van egy mérce, ami ezt tudja a dolgait igazítani, és sajnos ez azért is nagyon fontos, mert ez nagyon gyakran egyébként éppen, hogy árt az embernek, és nem használ, tehát egyáltalán az, hogy őszinte legyen valaki, hogy ne akarja mást semmiképpen sem, még véletlenül sem becsapni, vagy félrevezetni, tehát manapság ez annyira természetes, hogy ez megtörténik. Hát mondjuk visszamenve a szakterületemre, ugye ott van az, hogy a vállalatok elvégzik a munkát, magyar kisvállalatok, aztán nem fizetik ki őket a megrendelők, és hát ez egyszerűen a számomra teljesen elfogadhatatlan, hogy alakulhat ki egy ilyen helyzet egy országban, hogy becsapnak embereket, és akkor az, aki becsapta, az nyugodtan tovább gazdagodik, a másikat látja, hogy szenved, mert tönkrement, és abszolút nem zavarja, tehát hogy nincs szolidaritás a társadalomban, tehát egy kicsit úgy érzem, hogy rossz irányba ment el a bizonyos szempontból a társadalom értékrendje. Bármilyen helyzetben is kerüljön az ember, mondjuk én alapvetően szakmailag szoktam néha kétséges helyzetekbe kerülni, akkor az nagyon jó, hogyha megvan az az értékrend, ami eligazítja. Ez mindenképpen fontosnak tartom, és ez lelkileg is nagyon jó, mert biztonságot jelent.
Mondtad, hogy kétséges helyzetekbe szoktál kerülni, akkor valószínűleg van egy bibliai igéd, egy vezető igéd, ami azért vezet téged. Van ilyen, és melyik az?
Hát több is van, most én itt hirtelen
egyet
gondolok, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, a lelkében pedig kárt val. Azt hiszem, hogy ez még a szakmailag is közel áll hozzám tulajdonképpen, mert ugye ez azt jelenti, amiről eddig beszéltünk, hogy ragaszkodj az értékrendethez, a tisztességhez, amennyire csak tudsz, mert mire mész, egy halompénzt mondjuk megkeresel, de nem tiszta módon kerested meg, akkor hogy nézel szembe magaddal, a saját lelkismereteddel, ezt hogy tudod akkor elrendezni? Például ez egy példa volt, hogy mit tudom én, kap egy olyan megrendelés valaki, amelyik ugye egyébként nem biztos, hogy az értékrendjével összhangban lenni, akkor arra lehessen nemet kell mondani.
És ez szerint tudtál élni azért?
Igen.
És volt ebből hátrányod?
Ebből nekem csak hátrányom volt egész életemben, úgyhogy viszont mosolygok, és jó a hangulatom, és szembe tudok nézni a gyerekemmel, a unokámmal, és most ugyanígy vagyok vele, hogy ugye volt, aki azt mondta, hogy nem kellene bizonyos dolgokról kritikusan beszélni, mondtam, hogy de kell, mert én szakember vagyok, és úgy gondolom, hogy valami rossz irányban megy, nekem kötelességem elmondani. Persze meghallgatom mindenkinek a véleményét, meg is lehet engem győzni.
Akkor egy kicsit, hogy a gazdaságról is beszéljünk, mert hát ez a szakterületed. Gazdaság-ember viszonyában melyiket tartott fontosnak?
Ez nem is kétséges a számomra, hogy melyiket. Ugye erről könyvet is, nem is könyv volt, ez igazából, hanem egy report kötet, amit a Kairosz adott ki azzal a címmel, hogy a gazdaság van az emberért, és nem fordítva. Na most ugye egy közgazdás szájából ez úgy is hangozhatna, hogy na, nem is igazából szakértő. Hát hogy tud ilyet mondani egy közgazdász? Hát a makromutatókat kell nézni, hogy néz ki a nemzeti jövedelem alakulása, az infláció, a hiány, az adósság, és így tovább. Persze ez mind igaz. Csak ugye abban a pillanatban, amikor az a kérdés vetődik fel, hogy milyen áron, milyen módon növeljük például ezt a bizonyos GDP-t, ezt a bruttó hazai terméket, akkor már én nekem ott van rögtön a következő gondolat, hogy én nem biztos, hogy annak örülök, hogyha mondjuk Magyarországra beterepül egy vállalat, amelyik Magyarországon óriási nagy profitot termel azért, mert nagyon keveset fizet a munkaerőnek, vagy mondjuk nem vigyáz annyira a környezetre, hogy arra vigyázni kellene, ugye ami nagyon fontos, hogy a környezetünket ugye ne szennyezzük, mert azért kaptuk, hogy vigyázzunk rá, és akkor ugye ez a bizonyos mutató, ebben az a trükk, hogy ez a bizonyos GDP mutató, bruttó hazai termék mutató, ez tartalmazza a cégeknek a profitját, tehát amit megtermelnek, azt a profitot, azt tartalmazza. Tehát nőhet úgy a magyar GDP, hogy közben annak egy jelentős részét az a profit teszi ki, az a vállalati nyereség, amelyet utána elvisznek, mert hát azért jöttek ide, mert nálunk jó lett nyereséget termelni, hát akkor megtermeljük, hazavisszük, otthon pedig mondjuk kutatásfejlesztésre felhasználjuk meg arra, hogy értelmes munkát adunk az otthoni embereknek, Magyarországon meg ugye a szalag mellett dolgoztatjuk az embereket. Azokat a makromutatókat tudom elfogadni, amelyekkel együtt a társadalom is előre halad, és az emberek élete is jobb lesz, nem csak az anyagi élete, hanem a lelki, az erkölcsi élete. Ebben nagyon-nagyon nagy vitáink vannak, ugye vannak olyan közgazdászok, akik azt mondják, hogy hát jól megy a GDP, tökéletes a hiány, az adósság csökken, akkor minden jó. Hát mondom, de álljon meg a menet, hát és az emberek hogy érzik magukat, az embereknek milyen a helyzete, hogy érzik magukat a bőrükben, azért arra is figyeljünk már oda.
De mint hogyha az utóbbi időben azért már változás lenne ebbe a neoliberális gazdaság filozófiában is. Tehát most már azért hallani olyan hangokat is, mint amilyen a tiéd. Lehet, hogy azért, mert az árát közben meg kellett fizetni, itt egy világgazdasági válságba juttatott ez a gazdaság filozófia minket? Lehet, hogy ezért?
Hát nem csak minket, az egész Európai Unió tulajdonképpen.
Hát a világot.
Így van, és főleg az Európai Uniót, és ugye mai napig ez egy nagy vita az Európai Unióban, és valahogy nem akar csitulni, hogy vannak olyan országok, amelyek, még Németország, Franciaország, amelyek továbbra is azt erőltetik, hogy az országok hajtsanak végre úgynevezett szerkezeti változtatásokat, és akkor utána majd elindul a gazdasági növekedés. Na most mit értenek szerkezeti? Ugye, és ez tulajdonképpen itt a félrevezetés, mert hát mit értene egy gondolkodó, nem közgazdász ember a szerkezeti változáson? Hát még azt érti, hogy mondjuk legyen több sikeres olyan vállalat, amelyik exportálni tud. Azok között lehetőleg legyen sok otthoni vállalat, nemzeti vállalat. Aztán olyan munkahelyek legyenek, ahol az ember olyan munkát végez, hogy azon nagyon nagy értéket tud teremteni. Tehát nem csak a kezével dolgozik, meg az idegeivel, hanem a képességével, az agyával is dolgozik. De nem ezt értik rajta megdöbbentő módon. Alapvetően azt értik rajta, hogy mondjuk az állam az minél jobban vonul, a lehető legjobban vonuljon ki a gazdaságból, ezen kívül pedig a lehetőség szerint minél több területe a gazdaságnak, meg a társadalomnak, az kerüljön át magánkézbe, tehát gondolok itt oktatásra, egészségügyre, tehát privatizáció.
Ezt most is ugye, hallani.
Ezt tovább, a görögöknél például a válságkezelésnek az egyik célja, én azt hiszem az volt, hogy minél több állami tulajdont privatizáljanak, mert amikor bajban van egy ország, akkor olcsont tudja eladni, mert drágán nem veszik meg, és az milyen jó megszerezni fillérekért a vagyont. De visszatérve arra, hogy Magyarországon egy kicsit más a szemlélet, ez így igaz, ezt el tudom fogadni, és ugye ez mondjuk abban nyilvánul meg egyrészt, hogy a kormány úgy gondolta, hogy ha már egyszer válság van, és ha elfogadtuk azt a neoliberális követelményt, mert ez az, hogy a költségvetés 3% alá, költségvetési hiány 3% alá való csökkentése az a legfontosabb prioritás, mindegy, hogy milyen áron, akkor legalább a bevétel többletet, amivel ezt el lehet érni, ne csak az emberek adóztatásával próbáljuk elérni, hanem a cégeket is vonjuk be a közteherviselésbe, ami jogos, mert amikor jó az világ, jól mennek a dolgok, termelik a rengeteg profitot, viszik a rengeteg profitot, nem bántja őket senki, de amikor van egy kis probléma, akkor ha már ott működnek egy országban, használják a vizet, a levegőt, meg az emberek tudását, meg az emberek idegeit, akkor kicsit járuljanak is hozzá ahhoz, hogy az ország meg tudja oldani a problémáit. Tehát egy jogos dolog volt, annak ellenére nagyon kritizálják a mai napig ezért a magyar kormányt. Itt volt az IMF, ugye a Nemzetközi Valuta Alapnak a delegációja, éppen a héten, és ez volt az egyik kritikai észrevételük, hogy gyerünk már, hagyjátok abba a szektorális különadókat, ugye ez jelenti a bank, meg a telekommunikációs területen bevezetett adókat, de én azt gondolom, hogy ez egy helyes lépés volt. És ez a tipikus nem liberális lépés, ha tetszik. A másik ilyen, amit még csak szeretnék megemlíteni, és nagyon fontosnak tartok, és emiatt is kritizálják a magyar kormányt, ez a bizonyos foglalkoztatás politika. Közgazdászként tisztában vagyok vele, hogy az lenne a jó, ha minél több ember a termelő, szolgáltató területen dolgozhatna. De Magyarországon vannak olyan emberek, akik nagyon hosszú ideje már nem dolgoztak sehol, nem tudtak elhelyezkedni, vagy olyan körülményeik voltak, hogy nem tudtak munkát vállalni. Ilyen esetben igenis jó szerintem a közmunka. Mert közmunka miatt is kritizálják a kormányt. Én azt gondolom, hogy a közmunka jó, közösségben vannak azok az emberek másokkal együtt, már azzal is tanulnak, hogy valamilyen munkát elvégeznek, még ha az nem is egy magas színvonalú munka, de hát valahol el kell kezdeni, és előbb-utóbb így könnyebben fognak máshol is elhelyezkedni, tudni majd a későbbiekben.
Magyarországon gazdasági válság van, ahogy ezt mondtad is, de erkölcsi válság is. Hogy látod azt közgazdászként és keresztény emberként is, hogy mire lenne szüksége a magyar társadalomnak a megújuláshoz?
Hát ez annyira nagyon fontos kérdés, hogy azt mondanám megint közgazdászként, hogy fontosabb, mint a gazdasági probléma, meg a válság, meg minden ami a számokban kifejezhető. Hát mondok egy példát, ami engem egyre jobban megdöbbent, hogy az időseknek a megbecsülése milyen alacsony szinten van Magyarországon, hogy gyakorlatilag mindenből ki vannak zárva. Ugye napjában hallják azt, hogy milyen sokba kerül az eltartásuk, a nyugdíjat, ugye, hogy fizetni kell. Azt elfelejtik mondani, hogy bocsánat, ezek az emberek az életük során rengeteg pénzt befizettek a nyugdíjalapokba. Szó nincs arról, hogy ők most ingyen pénzt kapnának.
Nem eltartottak.
Abszolút nem eltartottak. A másik, hogy én tudom tapasztalatból, hogy külföldön a nyugdíjas korúnak a tudására igényt tart a társadalom, hogy iskolába járnak, egyetemre jelentkeznek, mert még tanulni akarnak. Ez valahol nagyon-nagyon méri egy társadalom értékrendjét szerintem, hogy hogyan bánnak az idősebbekkel, meg a gyerekekkel, az a másik természetes. Én ezt nagyon nagy gondnak látom. Azt gondolom, hogy az iskolában az új tanrend, ami ugye bevezetése került, vagy most van bevezetés alatt, főleg az általános iskolában, ott próbálnak már valamiféle értékrendet megfogalmazni. Ugye tudjuk, hogy lehet választani etika, vagy valamiféle hittan attól függ, ki milyen vallású tanulása között. Nem tudom, mennyire jól működik. Ott van a nagy baj, hogy nem egyforma mércével mérnek ma Magyarországon a jog maga az lehet, hogy semleges. De amikor már érvényesíteni kell, akkor úgy tűnik, hogy a mérce az nem egyforma mindenkivel szembe. Tehát ugye amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek, mondja a jó kis magyar mondás. És hát nagyon sokszor találkozunk olyannal, hogy az egyszerű kis ember az nagyon csak hátul van a sorban, amikor igazságot kell szolgáltatni. Legyen az egy egyén, vagy egy vállalkozó, és ez nagyon rontja a társadalmi morált. Ugye az is, hogyha, amit ugye a korábbiban mondtam példaként, hogy egy 2-3 szemét alkalmazó kisvállalkozás elvégez egy munkát, majd aki a munkát elvégeztette vele, megrendelte tőle, az csődöt jelent, és eltűnik, és akkor lehet, hogy ez a kis családi vállalkozó, ez tönkre
megy. Jogilag is megtehető ez.
Igen, és akkor az is lehet, hogy mondom, tovább működik, és senki, de senki nem bántja őt, és nagyon-nagyon sok vállalkozó, kisvállalkozó, családi vállalkozó így ment teljesen csődbe tönkre. A korrupció sem egy jó dolog, és tudjuk, hogy a korrupció az azt jelenti, hogy pocsékolunk egy csomó pénzt, mert valaki, például valaki olyan kapja meg a munkát, aki nem ért hozzá, azért kapja meg, mert közel van a tűzhöz, ahogy mondani szokták, de ez mindig többbe kerül. És akkor az, aki viszont el tudná végezni, annak nincs munkája, és én azt gondolom, és lehet, hogy itt kicsit erősen fogok fogalmazni, de én azt gondolom, hogy az, hogy annyira felgyorsult a fiataloknak az elvándorlása Magyarországról, az is valahol egy erkölcsi problémát is érzékeltet. Sok diákomtól tudom, hogy azért megy el, mert nem tud kiigazodni a világon maga körül, úgy érzi, hogy nincs értékrend, hogy a tudásnak nincs becsülete, a tisztességes viselkedés az nem előny, és elvész, nem tud mit kezdjen, nem tudja, mit kezdjen magával, és akkor azt mondja, megpróbálja, hogy hát a máshol ez nem így van, és kicsit jobb, emberségesebbek a körülmények. Tehát
hát ez nem valószínű, hogy ott megtalálja mondjuk.
Hát igen, így van. Aztán utána egyébként boldogtalan lesz, mert ugye magyarokra az is jellemző, hogy erős a honvágyuk, és akkor utána egy idő után szeretnének hazajönni.
És tudjuk, hogy nyugaton sem más az erkölcs, és az értékrend.
Hát persze, hát igen.
Tehát amit keres, nem biztos, hogy megtalálja.
Ez egyébként így van, ott meg más szempontból vannak komoly problémák.
Egyetemen tanítasz, publikálsz, előadásokat tartasz. Honnan meríted az erőt mindehhez?
A kiegyensúlyozott család az rendkívül fontos. Ahogy korábban említettem, ha fel akarok töltődni, akkor ott van a három unoka, akivel igencsak könnyen ez elvégezhető, mert tüneményes kis emberkék, és hát a lányom, a páromszat végülis kiegyensúlyozott a család körülöttem, eszemenékül nem lehetne, egészen biztos.
Nem véletlenül, hogy Ferenc pápa is gyakran emleget, és a katolikus egyház is a családot, mint egy nagyon fontos közösséget, egy alapegységet, a társadalom alapegységét. Előadásaidban, írásaidban gyakran bírválod a visszás gazdasági társadalmi viszonyokat. Van-e most valami, ami miatt úgy érzed, hogy meg kell szólalni?
Hát mindig van. Azzal kezdtem, hogy egy értelmiségének az a dolga, hogyha problémát lát, akkor említse. Hát az egyik, amit már az előbb is felhoztam példaként, az, hogy a fiatalok elvándorlása. Én ezt óriási gondnak tartom, mert szükség lenne a tudásukra, szükség lenne a nemzet iránti elkötelezettségükre, és főleg szükség lenne arra, hogy Magyarországon családot alapítsanak, gyerekeik legyenek, meg tudjanak élni, és boldogok legyenek, vissza kellene őket hívni. Mert azt gondolom, hogy az egy felületes vélemény, hogy hát 1-2 évig dolgoznak, 3 évig megszedik magukat, hazajönnek. Nem biztos, mert lehet, hogy úgy oda szocializálódnak, hogy nem fognak hazajönni.
Esetleg ott házasodik?
Arról nem is beszélve, így van, hogyha a párja az mondjuk abból az országból van, akkor már mindjárt felmerül, hogy miért nem maradna ott. A másik gond, amit látok, az az, hogy a magyar gazdaságon belül nagyon sok a működő nagyvállalat, olyan nagyvállalat, ahol alapvetően viszonylag egyszerű feladatot, összeszerelő munkát kell elvégezni. Ugyanakkor van egy olyan szektorunk, amelyik nagyon sokat tudna javítani a magyar gazdaságnak a gazdasági eredményein is, meg a társadalmi eredményein is, ez a kisvállalkozói szektor. Tehát a családi vállalkozásokra gondolok, a kicsikre. Én úgy érzékelem, hogy ez a vállalati kör el van hanyagolva Magyarországon. Tehát annak ellenére, hogy a munkahelyek többségét ez a vállalati kör teremti meg, de őfeléjük nem ugyanolyan szeretettel fordul a politika, mint a Magyarországra betelepülő külföldi cégek felé. Nem kapnak akkora támogatást. Ugyanakkor, amikor az ellenőrzésre kerül sor, akkor ezt a vállalati kört sokkal szigorúbban ellenőrzik. Körülbelül 2/3 az üres munkavállalónak egyébként ebben a úgynevezett KKV szektorban. Így van, ez a kis és közepes vállalat, és hozzáteszem, hogy ezen belül is a kicsiknél vannak inkább többen, mert a közepes méretű vállalkozásoknál nincsen nagyon-nagyon sok foglalkoztató, mert az összes ilyen vállalat az körülbelül ilyen 4000 körül lehet, és a családi kisvállalkozások sokkal, de sokkal többen vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy itt ezzel a magyar emberek tehetségét is pocsékoljuk. Nekem eszembe jut erről egy mondás, amikor a úgynevezett rendszerváltás volt, akkor egy amerikai közgazdász úgy fogalmazott, hogy Magyarország lesz az az ország, amelyik legelőször be fogja hozni a fejlett nyugatot. Egy dolgot kell tenni, hogy a magyar emberek tehetségét, kreativitását hagyni kell érvényesülni. Na most ugye mindenki tudja, hogy egy összeszerelő üzemben mindenre szükség van, csak éppen kreativitásra nem. Ezt én nem tudom elfogadni, hogy mi ennyire átálltunk arra az oldalra, hogy a működő vállalkozói körön belül a nagyokat, főleg a külföldieket támogatjuk adókedvezménnyel, költségvetési támogatással, mindennel. Hosszú távon úgy gondolom, ez nem egy jó irány.
Még egy kérdésem lenne, hogy beszéltünk arról, hogy mindig is ugyanazt mondtad a gazdaságról, ugyanazt a gazdaság filozófiát és süket fülekre talált. Ez elkedvetlenít, vagy optimista vagy? Milyen típus vagy?
Nem, én kitartó és szívós ember vagyok, azt gondolom. Kicsit talán túlzottan is. Ez olyannyira problémát okozott, ezzel engem el is küldtek már munkahelyről, hogy ugye még a rendszerváltás előtt próbáltam én egy olyan fajta oktatási formát megvalósítani Magyarországon, amely arra lett volna jó, hogy a szocialista vállalatokat is jobban irányítsák. Tehát nem arról volt szó, hogy megszüntessük a szocializmust, odáig nem jutottam el, legalábbis nem nyilvánosan, de odáig eljutottam, hogy de ha ott tudják a vezetők, hogy mi az, hogy marketing, mi az, hogy stratégia, stb., akkor jobban fog működni ez a vállalat. No, ezt úgy értékelték az időtájt, hogy én meg akarom dönteni a szocializmus. Elég buta
egy személyben.
Igen, hát úgyhogy a baszkodat engem ebből a munkahelyből el is távolítottak nagyon gyorsan, és akkor ugye kemény volt a világ, mert ez azt jelentette, hogy máshol sem tudtam elhelyezkedni. Egy évig munkanélküli voltam Magyarországon, és ez egy veszélyes dolog volt, mert azt lehetett volna mondani, hogy munkakerülő vagyok. Úgyhogy,
akkor még úgy így hívták.
Így hívták, így van, úgyhogy nem volt egy könnyű helyzet, kicsi volt a gyerekem is még, és akkor ugye, hát mit lehetett tenni, kénytem voltam elmenni külföldre dolgozni. És nagyon boldogtalan voltam, és nagyon-nagyon durszás voltam, de kőkeményen dolgoztam külföldön.
És akkor ez utána, mennyi ideig tart?
Hát aztán ez eléggé elhúzódott, mert egyetemi tanár voltam egy ideig az Egyesült Államokban, utána meg Nagy-Britanniában, és ugye rendszerváltás után jöttem aztán vissza. Nagyjából egy ilyen 6 éves időtartamot jelentett, úgyhogy nagyon nagy tapasztalat volt, ugye a tőkés világban élni, látni, hogy mi az, ami ott nem jó, mi az, ami ott embertelen, meg mi az, ami nagyon jó.
Akkor nem ártott azért?
Nem, hát sokkal nem mentem utána, amikor hazajöttem, ezt nem igazából értékelte senki, hogy nekem ez a tudásom, ez egy összegyűlt, de hát az sem olyan nagy baj. Úgyhogy.
Nagyon szépen köszönöm, Magda, hogy bejöttél hozzánk, és ezeket elmondtad, és azt kívánom neked, hogy még nagyon sokáig hallasd a hangodat.
Köszönöm szépen, rajtam nem fog múlni, csak kis egészség kell hozzá, meg még hosszú élet.
Dr. Csat Magdolna közgazdásszal Patkuló Éva beszélgetett.